Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat itt a Kontakt Rádióban, a Fáraók Földjén című műsorban, melyben ezúttal Thotmesz művészeti műhelyével jelentkeztünk, és Rekmirének a sírjában fogunk foglalkozni egy jelenettel. Ez a bizonyos sír Thébában van, a Nemesek Völgyében, Kurnában, és a százas számot viseli, tehát az egyiptológiai szakirodalomban TT százas néven is ismert. Mielőtt azonban erről beszélnénk, előtte a társaság híreiről is néhány szót ejtenénk. 28-án lesz a közgyűlésünk, melyre valamennyi tagunkat nagyon lelkesen várjuk, hiszen ez alkalommal fogjuk az éves tervünket megbeszélni, illetőleg a beszámoló is ekkor lesz. A másik híre a társaságnak, ahol még nem tudok időpontot, pontos időpontot és helyet mondani, egy biztos, hogy a közgyűlés után lesz valamikor. Egyiptomban kapcsolatban ugye nagyon sok minden történt mostanában az elmúlt napokban, hetekben Egyiptomban. Egy konferenciát szervezünk, ahol az ott lezajlott eseményekről fogunk beszélni, illetőleg különböző embereknek különböző szempontú elemzései fognak elhangzani. Erre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk, a honlapunkon lehet majd olvasni, amint van pontos hely és időpont. És természetesen a programot is majd ott lehet látni.
Ezzel kapcsolatban csak annyit akarok mondani, hogy ha még sokáig várunk ezzel a konferenciával, akkor nem csak a Maghreb, hanem az egész arab tábla lángra lobban.
Tehát a közgyűlésünk ugye 28-án hétfőn lesz, utána akár melyik nap még nem dőlt el, de nem sokkal utána lesz ez a bizonyos konferencia, ahol több szempontból is meg lehet vitatni, illetőleg kérdéseket is föl lehet tenni majd az elemzőknek, és ők legjobb tudásuk szerint ezeket nyilván meg is fogják válaszolni.
Esetleg, hogyha a kérdéseket a honlapunkra küldik, úgyis jó.
Tehát előzetes kérdéseket is szívesen fogadunk, tehát hogyha valaki ezzel a helyzettel kapcsolatban, következményeivel, előzményekkel, pillanatnyi állapottal, vagy más hozzá kapcsolódó kérdéssel kapcsolatban szeretne felvilágosítást kapni, akkor a mept.hu e-mail címen ezt a kérdést elküldheti, és a konferencián majd akkor ennek megfelelően ki fogunk térni a válaszra.
Az is előfordulhat, hogy a konferencia 2 hét múlva lesz, akkor akár ide is küldhetik nekünk.
Igen, tehát akkor a Kontakt Rádióba is lehet e-mailen is küldeni, akár most műsor közben is, az info@kontaktradio.hu e-mail címre lehet SMS-ben, illetőleg telefonon is küldeni.
Hát az SMS az a természetesen 0670 30 88 946, vagy ha valaki a milyen telefon az a...
Marok telefon?
Nem a marok, ez a marok telefon. A vonalas telefon, persze ezt mindig elfelejtem, hogy vonalas telefon. Tehát aki a vonalas telefont akarja használni, az az egyes körzet, de hát az a természetes 7077-123.
Tehát ezen a telefonszámon lehet kérdéseket föltenni, és természetesen az ókori Egyiptomra vonatkozó kérdéseket is, hiszen a műsorban erről van szó.
Már csak azért is, mert a Venamonra kétségbe esettem várjuk kérdéseiket, amiből úgy szépen lassan csöpögtetnek 2-3-at,
változó,
4-et.
Változó, hogy mennyit és mikor. No, de hogyha már a Venamonról van szó, akkor a következő Venamon adásban is lesz vendégünk, és ő is nagyon érdekes dolgokat fog majd mesélni, de természetesen a kérdéseikre is válaszolunk.
Te már tudod, hogy ki lesz a vendég?
Igen, tudom, de még nem teljesen biztos, úgyhogy nem akarom elárulni.
Na jó, majd meglátjuk.
Akkor térjünk vissza a mai programunkhoz. Tehát Thébában járunk, Gurnában, és egy olyan sírban, amelyiknek a tulajdonosa Rekhmiré volt. Ezt a sírt a Thébába látogató turisták is meglátogathatják, hiszen nyitva van a turisták számára, tehát bárki megnézheti, és általában mindenki nagyon nagy örömmel, gyönyörrel szokta szemlélni az itt látható képeket. Magának a sírnak az alaprajza a szokásos T-formát mutatja, tehát ez azt jelenti, hogy ha belép valaki a sírba, akkor egy keresztcsarnokot talál, és ebből a keresztcsarnokból nyílik egy folyosó, és annak a végén van az álajtó, amin a halott ugye a rokonokhoz, ismerősökhöz eljött, és velük tudott találkozni, megbeszélni az aktuális kérdéseket.
És ahová le lehetett rakni az áldozati dolgokat, ételeket, italokat, amit azután a temető őrök fogyasztottak el?
Nem, ez olyan módon történt, hogy mindig a legidősebb fiú, vagy hogyha nem volt legidősebb fiú, vagy ő helyette egy pap végezte, a halotti pap végezte ezt a szertartást, akkor ennek a bizonyos halotti alapítványnak lett a része az áldozati ételital, vagyis a szertartást végző pap, amit meghagyott a halott, azt elvihette, és ezzel úgy gazdálkodott, ahogy jónak látta, tehát tovább lehetett, ugye cserekereskedelem volt, tehát el lehetett cserélni, nyilván megvoltak a helyek, hogy mit, mikor, kinek, hová adnak, és mit kapnak érte cserébe, tehát ez tulajdonképpen a fizetésnek a részét képezte. És maguk ezek az adományok is az alapítványból jöttek, tehát volt bizonyos földterület, aminek a termését erre fordították. Tehát ez egyfajta gazdálkodással is járt.
És az alapítvány az természetesen a templom alapítványa volt.
Az alapítványt azt a halott tette a sírjának a javára, és a papság kapta meg, de a templomhoz tartozott, igen.
Ezt kérdeztem.
Tehát a templomé volt, templomé lett ez a terület, amit ő alapítványnak szánt. Vagy pedig járandóságot, tehát bizonyos adományokat folyamatosan biztosítottak, mint mások máskor, mondjuk a középkorban az adó, tehát ilyen formában folyamatosan a templom számára ezt biztosították, hogy a templomból viszont a megfelelő papi testület vagy személy el tudja végezni a szükséges halotti áldozatokat.
Korunkban ez az egyházadó.
Igenis, meg nem is. Tehát ebben a sírban, hogyha valaki bemegy, akkor meglepődve látja, hogy derizsde tele van a fal, gyönyörű szép estményekkel, de az az igazság, hogy olyan magas, fokozatosan növekszik a falnak a mérete, tehát ferde, a hosszú folyosó falának a magassága az változik, úgyhogy a felső részeken levő jeleneteket már nem lehet olyan igazán látni a földről, távolabbról, fényképfelvételekről lehet igazán élvezni. Elég fölül, tehát közepénél valamivel följebb van az a jelenet, amit itt kiválasztottunk, a bőrfeldolgozást mutatja, és hogy ez jól lehessen látni, rajzon is megvan, és ez a bőrfeldolgozási jelenet, ez tulajdonképpen azt mutatja, hogy a szandálok hogyan készültek.
Nára, hogy ami ott előtted van kép, az nem egy baseball ütő véletlenül?
Erre gondolsz?
Arra gondolok, igen.
Ez egy ár, korabeli ár, és ez az ár bronzból van, jól látszik a színén is.
Mutassuk talán a hallgatóknak, mert én már láttam a képet, csak...
Így mutatom. Így talán jól látszik, és ez arról nevezetes, hogy valódi ókori egyiptomi Dél-el-Medinéből származik, tehát ezt valóban használták, és minden valószínűség szerint bőrnek a lukasztására használták, hiszen teljesen megegyezik azokkal a rajzokkal, képekkel, amik éppen Rehmiré sírjában látható rajzok alapján rekonstruált szerszámokat mutatnak.
Pillanat, ennek réza nyele és réza tűrésze is?
Teljes egészében, ez azért is olyan különleges, mert teljes egészében bronzból van.
Bronz, igen, hát bronzra, bocsánat, bronzra gondoltam, nem sárga rész, de...
És hoztam még egy szerszámot, ez Tutenkámennek a sírjából került elő.
Ez tüneményes egyébként.
Tehát ez viszont egy másik, kifejezetten a réz feldolgozására szolgáló szerszámnak a képe.
Minek?
Bőr feldolgozására szolgáló szerszámnak a képe.
Kaparó lehet, nem?
Igen, megvan a fa nyele is, és hát a fa nyelébe bele van vésve Tutenkámennek a kartusa, úgyhogy egyértelműen ez az övé volt, jól lehet ő maga nyilván nem dolgozott fel semmiféle bőrt.
De hát honnan tudod, hogy a túlvilágon esetleg?
Biztos, hogy azért került, hogy a túlvilágon is legyen neki megfelelő felszerelése, akár bőrből készült felszerelése, el tudja látni a munkásokat, mondjuk.
Vagy ne kelljen neki mezitláb járni az égi mezőkön.
Hát igen, ez nagyon fontos volt. Nagyon sok papucs, illetőleg szandál volt a sírjában. A legegyszerűbbektől, és az egészen kisméretűektől, tehát amit kisgyerekkorában viselt, egészen a legdíszesebbekig, a gyöngyel kivart, tényleg csodálatosan szép mintázatú dísz szandálig, vagy papucsig, amit viszont olyankor hordhatott csak, amikor nem nagyon kellett vele közlekedni, mert elég nehéz volt benne egy rekonstrukciók alapján járni. Úgyhogy ez minden valószínűség szerint olyankor vette föl, amikor a trónteremben a trónszékre felült, tehát nem sokat kellett menni, hogy oda eljusson, és amíg ült, hát addig nem nagyon kellett ugye a lábát használnia, tehát jól nézett ki. Nagyon szép alsó és felső Egyiptomnak a növényeivel, tehát a lótusz és papirusszal díszítve, úgyhogy igazán.
Apropó, hallottad ugye, hogy a Tutankhamen emlékek visszakerültek a múzeumba.
Hallottam, hogy került vissza.
Hála Istennek.
Szerencsére. Viszont hát volt olyan, amit el se vittek, és mégis egy kicsit...
A barbárkák.
Nem is kicsit, hanem megsérült, széttörték, úgyhogy nagyon sok munka restaurálni való van, és reméljük, hogy a még vissza nem került dolgok is előkerülnek, és olyan állapotban, hogy rendbe lehessen hozni őket.
De a legfontosabbak azért visszakerültek, úgy tudom.
Igen, a honlapon ezt tette közzé Zahi Havasz. No, visszatérve tehát Rekhmire sírjába, itt a jelenetek között maga a bőrfeldolgozó műhely is ábrázolva van a sok műhely között, hiszen Rekhmire sírjában nem csak a halotti lakomát örökítették meg, egyébként itt a halotti rakomán van az a bizonyos jelenet, amikor hátulról olyan féloldalas nézetből lehet látni azt a hölgyet, aki ott a szolgálatot végezte, és igazította úrnőjének a gallériát. Ezt nagyon sok helyen lehet látni, mert ez egy különleges az egyiptomi síkművészetben, hogy ilyen féloldalas nézetből hátulról ábrázoljanak valakit. És láthatók itt, ami szintén nagyon különleges, az adó, külföldi adóknak a hozása, tehát a különböző négerektől, ázsiai emberekig, tehát Szír-Palesztiniából jött emberekig, ciprusi is van, mükénéi vagy krétai is, megtalálható, tehát a korabeli világnak az emberei a saját maguk viseletében, és mindazokkal az anyagokkal, amiket magukkal hoztak, amik a saját országuknak a legpompásabb, legértékesebb terményei voltak, legalábbis egyiptomi szempontból.
Ne mondd azt, hogy néger, mondd azt, hogy vavat, vagy mondd azt, hogy punt, vagy napata. Etiópia, bocsánat.
Mind egy-egy része,
Núbiaiak.
Csak azt akartam jelezni, hogy a korábbiakban, az egyiptomi ábrázolásokban, tehát mondjuk a 18. dinasztia előtti időben a núbiaiak, azok, ha megrajzolták őket, lefestették őket, akkor az arcformájuk azért olyan egyiptomi volt. Ettől az időtől kezdve viszont kifejezetten csokoládé barna vagy fekete színűek, tehát ez is mutatja, hogy Afrikában délebre is eljutottak az egyiptomiak, és nem csak úgy jutottak el, hogy volt egy expedíció, és az expedíción résztvevők találkoztak az ottani lakosokkal, meg hoztak valamennyi hadifoglyot, hanem olyan formában, hogy ez a kapcsolat tartóssá vált és állandósult, és mint partnerek léptek föl, kereskedelmi partnerek. Tehát ez teljesen más összefüggésbe hozta azt a belső afrikai területet Egyiptom viszonylatában. És van itt például a zsiráf is, amit eddig nem hoztak áldozati, hanem tehát hadjáratoknak a zsákmányai között eddig nem volt zsiráf, és most ott van a zsiráf is, nem mint hadi zsákmány, hanem mint kereskedelmi ajándék.
A királyi állatkertbe.
Igen, volt itt állatkert, hát medve is így került Egyiptomba, igaz, a Szír-Palesztin területről, barna medve, mert ott volt az élő területe Egyiptomban, nem ismerték, de mint ajándék ide is eljutott.
Szóval nem csak plüsmacik vannak, hanem ajándékba, hanem Egyiptomban voltak a nagy Szír-Palesztin medvék, és ott a hegyekből hozták ezeket,
igen,
ugye?
Igen.
Ugye a hegyekből jöttek.
Még ábrázolás is van, tehát rajz is van, sőt, még szövegben is, mintha utalnának rájuk. És hát a nagy macskák, azok hát is itt voltak.
Igen, hát azok hol Egyiptomból, hol pedig hát a délebbi területekről, tehát Szudán, jelenlegi Szudán területéről kerültek oda, mert ott lehetett őket igazán vadászni.
Na és hát ebben a sírban nem csak, tehát a halotti lakoma, a halotti túlvilágra készülésnek a különböző jelenetei láthatók, hanem a műhelyek is, hiszen Rehmiré vezír volt, aki irányította tulajdonképpen a kézműveseket, illetőleg nem csak őket, hanem az egész országnak az életét, helyettesítette a fáraót. Na most ebben az időben két vezír volt, harmadik Tutmozisz fáraó idejében járunk, és aztán második Amenhotep fáraó korában is még vezír volt. Tehát ebben az időben kettő vezír volt, és ő ezek közül az egyik volt, Felső Egyiptomnak volt ő a irányítója, a fáraó helyettese ezen a területen.
Na most ránéztem az órára, hogy vaj, van-e még idő. Egy dolgot szeretnénk mondani, hogy az a szerencse, hogy itt a sírban nem lehet érezni az illatokat, mert a lenyúzott állatbőröknek, tehát amit a tímárok készít, mert ezek tímárok a jelenlegi szóhasználatban, tehát a bőrkikészítők, iszonyatosan büdösek a tímár műhelyek büdös a tímár műhelyek környéke. Tehát a sírban ez nem látszódik.
Tehát a sírban a műhely jelenetek között nagyon sokféle műhely jelenet voltak, itt például asztalosok, voltak kötélfonók, voltak szobrászok, bronzöntők, és voltak ezek a bőrművesek is, és ahogy elindul a jelenet, éppen a fonal sodró emberek mellett láthatók a legelső bőrművesek, és azt lehet látni, amint a már kiszabott szandálok szandál talpakat ezzel a bizonyos árral, amit úgy megnéztél, és ami tiszta bronzból készült, átszúrja, átlukasztja, hogy aztán a bőr szíjakat ott be lehessen húzni, és ilyen módon rögzíteni lehessen a szandált, hiszen a szandálnál tudjuk, hogy többfajta szandál volt, de az alapvető volt, hogy a szandált a lábnál a nagylábúj és a mellette lábúj között átlukasztva a szandáltalpát ott rögzítették. Tehát egy ilyen Y formában ment a pántja a szandálnak, mint a vietnámi szandálok. Vietnámi papucsok. Ez volt jellemző az egyiptomi szandálokra. Na most azt is tudjuk, hogy a szandáloknak több fajtája volt, többféleképpen készítették. Itt, amit látni lehet, ez éppen az, ami fölül le van kerekítve. A későbbiek során a fölül kihegyesedő szandál, illetőleg papucs lett a divatos, sőt, a 21. dinasztia korában annyira megnyúlt ez a hegyesedő rész, hogy itt fölül vissza is kunkorították, mint a törökök.
Hát meg a későbbi korban, tehát a középkorban kunkorogtak így jobbra-balra az elegáns nagyuraknak a cipői. Szerintem ezek a dolgok nem változnak.
Sőt, tulajdonképpen még a 19. századi Magyarországon is megtalálható ez a főúri szandáloknál, illetőleg cipőknél. Széchenyi is viselt ilyent. Na, nem egészen olyan, mint az ókori egyiptomiak, de szintén így egészen erősen összeszűkült legelől, és még egy kicsit fölfelé is állt.
De ha most kimegyünk arra a bizonyos piacra, aminek nem akarom a nevét mondani, mert az már hirdetés, ott is találkozunk ilyen nagyon-nagyon hegyes orrú cipőkkel, amik, hát van, aki rettentő elegánsnak tartja, nekem nagyon kényelmetlen. No, menjünk tovább ezzel a...
Na most itt ennél a jelenetnél, tehát lehet látni, ahol ezt a bizonyos lukat fúrja a talpba ezzel a bizonyos árral, amit megnéztünk, a mester, és alatta van egy ilyen ferdepad, illetőleg valamilyen állványféleség, ami ferde volt, és erre rá vannak helyezve különböző szerszámok, és itt nagyon jól látszik, egy pontosan ugyanolyan van itt, mint amit megnéztünk. Tehát a további szerszámok, és fölötte van ez a másik, ami Tutankhamen sírjában is volt, ugyanaz a forma. Ha tovább haladunk a jeleneteknél...
Bocsánat, hadd szóljak közbe. Azért a bőr ilyenkor kikészítették, tehát ezt a bizonyos kaparóval először lekaparták a bőrt, mert különben nem tudták volna, aztán valamivel tartósították, nem tudom, hogy mivel tartósították, későbbiekben timsót használtak, hát nem tudom, hogy abban az időben ismerték-e a timsót, vagy valamilyen egyéb vegyületet, de tény az, hogy meg kellett teljesen tisztítani a bőrnek a külsejét, belsejét, tehát szörteleníteni.
Éppen ez az, éppen ez az. És nagyon jól mondtad ezt a szerszámot, mert aztán ahogy tovább haladunk, akkor pont ezt lehet látni, amint ott sikálják a felületét, a bőrnek, a szörtelenítést, és utána pedig lehet látni egy nagy edényt, amelyik olyan nagy az az edény, hogy majdnem a derekáig ér a mellette levő embernek, aki ott dolgozik, és ebből az edényből éppen veszi ki azt a bőrdarabot, ami ott benne ázott.
Igen, ez...
Tudjuk, hogy nagyon büdösek voltak.
Nagyon, hát szóval.
Akkoriban is, szóval ezt, amikor az írnok dicséretét zengték, azt is mindig elmondták, hogy miért jó írnoknak lenni, mert a többi mesterséghez képest mennyivel jobb dolga van egy írnoknak. És összehasonlításképpen a tímárok is szerepeltek, tehát a bőrfeldolgozók is, és ott bizony az állandó bűzt nagyon erősen hangsúlyozták.
De úgy emlékszem, olvastam is valahol egy ilyen egyiptomi ilyen regényszerűségben, hogy ezek a tímár műhelyek városon kívül, illetve a város külső határában helyezkedtek el, közel folyóvizekhez.
Sok vízre volt szükség, úgyhogy egyértelmű. És hát egyébként is azt tudjuk, hogy Thébában kézműves negyed volt, és a kézműves negyeden belül egymás mellett volt több azonos mesterséget űző embernek a műhelye. Már csak azért is, mert azok az anyagok, amiket felhasználtak, azokat itt sokkal könnyebb volt beszerezni, meg aztán tárolni is.
Hát igen.
Tehát egymás mellett voltak. Na most az is igaz, az is hozzátartozik a dologhoz, hogy ezeket a bőröket először ki kellett készíteni, tehát elő kellett készíteni a feldolgozásra, és utána a feldolgozásnál több mindenre lehetett fölhasználni. Ugye a Rekmiré műhelyében a szandálkészítés szerepel, de a szandálon kívül tudjuk, hogy bőrzsákok is voltak. Különböző méretű kis amulettek számára készült batyukák is voltak bőrből. De a 18. dinasztiában nagyon előkelő helyet foglalt el a hadseregben a harci kocsizóknak az egysége, és bizony a harci kocsinak is voltak bőrrel fedett részei, tehát olyan részek, ahol a bőr nagyon fontos volt. Úgyhogy például tudjuk, hogy az ilyen szekér kocsi készítők ezek a tímárokkal együtt dolgoztak. Tehát bronz, fa és a bőr mind a három olyan anyag volt, ami nélkül a harci kocsit nem lehetett előállítani, és bizony nagy mennyiségben készültek.
Feltehetőleg a bőrt a belső borításra használták, hiszen képzeld el, amint mondjuk 45-50 fokos melegben a pusztában rohangászik ez a kocsi, és a rajta ülők hozzáérnek ahhoz a forró fémhez, vagy éppen szálkásítják magukat.
És nem csak belülről használták, tehát az ábrázolásokon, a rajzokon látszik, hogy a kerékhez ugye hozzá rögzítették azt a részt, amiben álltak, tehát maga kocsi igen, részt. Igen. Na most itt a rögzítésnél is voltak olyan részek, olyan egységei ennek a harci kocsinak, ami bőrből készült, vagy bőrrel volt borítva. Tehát súrlódás szempontjából igen, is számításba jött. De hát nem csak erre használták, ha harcokról van szó, hanem harcokban ugye voltak azok is, akik távolról kilőtték a nyilaikat, az íjászok.
Tegezre tegez, gondolsz?
Az is nagyon gyakran bőrből készült, tehát annak is jellemző anyaga a bőr volt például.
Meg az övek, mert már akkor is voltak
és
övek.
Akkor jön a ruházat.
Így van.
Ruházatban pedig voltak az övek, igen, de volt egy másik is, szintén az új birodalom nagy újdonsága, és megint csak a déli hódításnak az eredménye, hogy az ágyékkötőknek egy új fajtája terjedt el, jött divatba a bőr ágyékkötő. Egy bőr testhez simuló gatyát kell itt elképzelni, amit a núbiaiak nagyon szívesen viseltek, és az egyiptomiak úgy tapasztalták, hogy ez bizonyos esetekben nagyon hasznos az ő számukra is, nevezetesen a hajósok, a matrózok, hogy pontos legyek. Ők hordtak rendszeresen ilyen bőrből készült, legalábbis az ábrázolásokon őket ábrázolták bőrből készült ágyékkötőben. Ők ugye mást nem viseltek. Na most a bőr nem annyira jól szellőzik, mint a vászon. Ezt megoldották olyan módon, hogy bevágták, és a vágással, ahogy így széthúzzák, akkor úgy rukak, rések keletkeznek, tehát ilyen módon még a szellőzést is megoldották.
Hú, de szexi lehetett egy ilyen tengerész. Hú, hú, hú. No, Menjünk tovább.
És ez tartós volt, tartos hosszú ideig, tehát sokkal jobban bírta a strapát, mint a vászonból készült ágyékkötő.
Igen, ez olyan, mint a német lederhosen.
Igen. Hogyha már itt ilyenekről beszélünk.
Bocsánat, nem jutottunk el időnknek a feléhez, hogy egy kis zenével szórakoztassuk a kedves hallgatókat.
Akkor hallgassunk egy kis zenét, aztán folytatjuk. Kedves hallgatóink, Önök tehát a Kontakt Rádióban a Fáraok Földjén című műsort hallották, azon belül pedig Thotmesz művészeti műhelyében jártunk, ahol a timárokról beszéltünk, akiket Rehmir és sírjában szandálkészítés közben ábrázoltak. Nem ejtettünk viszont szót, pontosabban nagyon keveset beszéltünk Rehmiréről, és arról, hogy tulajdonképpen milyen is ez a sír önmaga, mint sír, hogyan néz ki. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezzem, hogy itt valójában ez nem is sír, csak a temetőben van, hanem egy sír kápolna, tehát a halotti kultusz céljait szolgáló helyiség, ugyanis az az érdekessége ennek a sírnak, amit egyébként a százas számmal neveztek el, tehát a TT százas számon szokták a tudományos szakirodalomban emlegetni, hogy nem találtak magának a sírnak a T-formájú belső területén olyan aknát, ami levezetett volna egy síraknába. Úgy tűnik, hogy Rehmiré nem itt temetkezett el, ha csak nem, a sír előtti előudvarban volt az a bizonyos akna, amiben eltemetkezett. Egyébként önmagában az az ötlet, hogy nem itt temetkezett el, hanem máshol, ez nem véletlenül merült föl, nem csak emiatt, hanem azért is, ugyanis Uszeramon az előző vezérnek a sírja szintén két részletből állt. Egyrészt volt a TT 61-es sír, másrészt volt a TT 131-es sír. Na most a TT 61-es sír nagyon különleges volt a maga nevében, harmadik Tutmozisz fáraó korában járunk, és a király megengedte neki, hogy a királyi síroknak a sír dekorációiból merítsen, és ezt a 61-es sírt a királyi túlvilági feliratokkal, azoknak az ábrázolásaival díszítette. A síregyüttes másik része azonban a TT 131-es egy önálló sír volt, és itt temették tulajdonképpen el. Tehát az, hogy két része legyen egy sír együttesnek magánembereknél, ez ugyan nem volt jellemző, de ilyen nagyon előkelő embereknél előfordult máskor is. Persze akkor fölmerül a kérdés, hogy és hol van a másik sír, ahová valójában ténylegesen eltemették Rekhmirét, mert hogy egyelőre még nem találták meg. Hogyha Uszerámont vesszük figyelembe, akkor arra kell gondolnunk, hogy ez is a nemesek völgyében kissé távolabb. Rekhmirével kapcsolatban azonban fölmerült az, hogy ez a sír esetleg a királyok völgyében lenne, egyelőre még nem tudjuk, nem állapítható meg. Viszont azt el lehet mondani a sír egyéb dekorációival kapcsolatban, hogy nagyon sokféle díszítése volt, és ezen díszítések között voltak föliratok is, és képek is. A föliratok is gyönyörű, szép, színes föliratok voltak, tehát a hieroglifák azok ugye képi jelekkel írt szavak. A hieroglif jelek hangokat, hangcsoportokat jelölnek, ezek a hangcsoportok akár lehetnek szavak is, de a lényegük az, hogy valóságos tárgyaknak, személyeknek, állatoknak, növényeknek a képeit rögzítik különböző nézetből. Na most ezek a valóságnak megfelelő színekkel kifestve nagyon dekoratívak, tehát távolról nézve képhalomnak tűnik a fölirat is a sírban. Sokféle színű van, bár vannak olyan részek, ahol csak kékkel festették meg fel a hieroglif jeleket. Tehát jelenetek is többfélék vannak, és mint említettem, T-formájú a sír, ahol is nem a T szárában megyünk be, hanem a felső részével, tehát fordítva van, felénk néz a teteje, a vízszintes része a T betűnek, és itt, ahogy belépünk, nagyon sokféle jelenet található, hogyha jobbra nézünk, akkor szemben például a bol készítését lehet látni, ahogy kitapossák a szőlőből, meg leszedik a szőlőfürtöket, a másik oldalon pedig lehet olyant látni, ahogy fogadja felső Egyiptomból érkező adókat Rekhmiré, vagy látni azt, ahogy bíráskodik, és itt található az a bizonyos felirat is, amit nagyon szívesen és sokszor szoktak emlegetni, mert hogy vezír volt, és a vezír feladatait is, és napi teendőit is itt meghatározza. Kiderül a feliratból, hogy úgy kezdte a napját, hogy a palota biztonságát ellenőrizte, hogy biztonságos minden, rendben van-e, nem történt-e bármiféle szokatlan dolog, és utána pedig a kincstárnokkal együtt ment a fáraóhoz, hogy beszámoljon neki az ország helyzetéről, a különböző újabb eseményekről, gazdasági jellegű számadások is itt történtek. Miután a fáraóval megbeszélték az országos ügyeket, utána pedig saját hivatalába ment, ahol ügyfélfogadás történt, vagyis jöttek ügyes-bajos dolgaikkal az emberek, hát nyilván elsősorban az előkelők, és az irodájában elmondták a panaszaikat, ők pedig meghallgatván ezeket, meg a petíciókat, amiket benyújtottak, utasításokat adott, döntött, bíráskodott, és nagyon büszke volt rá, és nagyon fontos volt a vezíri tevékenységnél, hogy pártatlannak kellett lenni, ezt ő kifejezetten hangsúlyozza. Egyébként magának a vezíri teendőknek ez a leírása több vitára is okot adott, mert hogy a szövegnek a stílusa, a fogalmazás módja az elég régiesnek tűnik, tehát fölmerült az is, hogy ez esetleg egy korábbi szövegnek a lemásolása lenne, egy kicsit felfrissítve, és hogy nem a 18. dinasztia korában keletkezett, mint némelyik egyiptológus gondolja, hanem más egyiptológusok szerint már akár a 13. században is, tehát jóval korábban, évszázadokkal korábban készült volna ez a megfogalmazás. Töredéke egyébként a 18. dinasztia korának más vezéreinél is megtalálható, például Amenemopetnél vagy Passernek a sírjában. Ezzel sem áll egyedül. Na most, hogyha már említettem az adókat, akkor ha belépünk a szemben levő falon, de szintén bal oldalon, ott az ázsiai és a nubiai adóknak a felvonultatása is szerepel, tehát látni lehet, ahogy a szírek hosszú fehér ruhában vonulnak, vagy keftiú, a mai Kréta szigetéről érkező emberek is hozzák a szép színes, tarka ruháikban az adókat. És hogyha tovább megyünk, akkor ugye van ez a hosszú folyosó, amelyik 25 méter hosszú, egyébként a kereszt folyosó, tehát amiről eddig beszéltünk, az 20 méter hosszú. És nagyon érdekes ez a hosszanti folyosó is, tehát amelyiknek a bal oldalán mindjárt az elején elkezdődnek a különböző mesterségeknek az ábrázolásai, ami közé tartozik a tímároknak a szandál készítése is. Ez a folyosó azért nagyon izgalmas, meg érdekes, mert teljesen egyedülálló módon a folyosó fala egyre emelkedik, és kezdetben csak 3 méter magas, ami önmagában elég sok, de a végén már 10 méter magasságra kiemelkedik, ami hihetetlenül magas, és hát ezért is van az, hogy olyan nehezen fényképezhető, és a látogatók is benjárva a sírba szinte nem is látják már, hogy ott hátul mit lehet látni, pedig ott is érdekes jelenetek vannak. Ennek a hosszanti, a hegybe erősen benyúló résznek a témái a kézművesek között, például a téglavetés is, amit olyan sokszor szoktak emlegetni a Biblia kapcsán, hogy ugye a zsidók téglát vetettek, és ennek a bemutatására szívesen szokták a rechmirés sírjának a téglavetőit előszedni és reprodukálni. De itt látható például egy másik nagyon érdekes jelenet is, hiszen Rechmiré, mint vezír, felügyelte a földművelési tevékenységeket, állattenyésztést, de felügyelte a különböző műhelyekben dolgozó embereket is, és nem csak az olyanokat, mint akik az edényeket készítették, vagy bútorokat készítettek, vagy a szandált, vagy kötelet, mint amihez kapcsolódik ugye a mai adásunk, amiről már ma sokszor is beszéltünk, hanem a szobrokat is készítették itt, úgyhogy lehet látni például ülő, meg álló fáraó szobrot, sőt szfinxet is, amint több mester egyszerre dolgozott rajta. És ezek nagyon szépen jól látszottak, ez a jelenet ma már eléggé töredékes, úgyhogy igazából nagyon nehéz kivenni, hogyha valaki a helyszínen van, vagy fényképet lát róla, de hogyha a Metropolitan Múzeumnak az archívumát megnézi, akkor ott a 20. század elején Davis-ék, amikor ott jártak és megnézték a sírt, felmérést készítettek róla, akkor nagyon szépen lefestették, és azon még jól látszik, hogy néztek ki ezek a szobrok, ezek az óriási kolosszusok. Hogy a túloldalról se feledkezzek meg, azért ott is érdekes dolgok voltak, például a túlvilági életet is ott mutatták be, amint Rechmiré a tópartján van például, meg a lakoma jelenet, az a bizonyos, amit olyan gyakran idéznek, hogy szokatlan 3/4 fordulatban lehet látni az egyik szolgáló lányt. És hát ez az a jelenet, amit óegyiptomi lakoma kifestőfüzet formájában itt a Szépművészeti Múzeumban egy időben lehetett vásárolni is. Tehát nagyon sok és változatos jelenetek sorába illeszkedik be ez a bizonyos tímárokat ábrázoló jelenet, amiről eddig beszéltünk. Jaj, még van olyan jelenet is természetesen, ahol a feleségével, akit egyébként Meritnek neveztek, vele együtt van, és olyan jelenetet is lehet látni, ahol anyjával együtt, akit Bétnek neveztek, vagy apja is megjelenik, Nóferuben volt egyébként a neve, és Ámtyú volt apjának az apja, tehát nagyapja, aki szintén a veziri tisztséget töltötte be, tehát a családon belül ez a komoly feladat öröklődött tulajdonképpen. Persze hozzá kell tenni, hogy nem a semmiből lett vezír, hanem ezt egy hivatali ranglétra előzte meg, és például több területnek volt, több templomnak volt a főpapja, és ezek között a Heliopoliszi Iunubeli főpapság is szerepelt. Még egy dolgot érdemes mondani, a sírjában van egy fölirat, illetve hát sok fölirat van, sok mindent lejegyeztek itt, és szerepel egy olyan, ahol saját magáról ír, és azt mondja, hogy ő előkelő, a király után a második, aki ítélkezett szegény és gazdag fölött, és megvédte a gyengét az erőstől. Visszaszorította a rossz jellemnek a haragját, tehát ezzel is hangsúlyozza az ő bírói pártatlan tevékenységét. Még egy dolgot szeretnék említeni a szobrok kapcsán, hogy azokban a műhelyekben, amiket ellenőrzött, a király szobrain kívül magánemberek számára is készültek szobrok, és feltehetőleg az a szobor, amit Münchenben őriznek, és kvarcitból készült, második Amenhotepnek a kartusa olvasható a karján, és a felirata szerint egy Rechmiré nevezetű embert ábrázol, aki a koptoszi templomban állította föl, ott is került elő. Ez a Rechmiré is minden valószínűség szerint ő maga lenne. És akkor térjünk vissza a bőrre. Tehát bőrt nagyon sokféle célra használták az egyiptomiak, nagyon sok minden készült a bőrből, nem csak szandál készült belőle, hanem említettük már ezt a bizonyos ágyékkötőt, ami núbiai divatból került Egyiptomba, de készítettek például labdát is. Elég gyakori jelenet az ábrázolásokon, elsősorban középirodalomban szerették ábrázolni, amint a gyerekek a labdával játszanak. Mint a bűvészek dobták föl egymás után a labdákat, egyszerre hármat, négyet, vagy akár még többet is, egyik kézzel földobták, másikkal elkapták, és akkor folyamatosan így játszottak. Például ilyen labdákat is bőrből készítettek. De ezen kívül még nagyon izgalmas, meg érdekes a székeknek az ábrázolása, illetőleg a maradványok, amik fönnmaradtak, mert hogy ugye sokféle széket használtak az egyiptomiak, nem csak háttámlás széket, amin előkelőségek ültek, például Rekmilia sírjában, hanem voltak vadászszékek is, tehát olyan székek, amiket össze lehetett hajtani, és ezeknél bizony az ülőke szintén készülhetett bőrből. Hogyha már itt a bútoroknál tartunk, akkor még a sátrat kell megemlíteni. Hiszetemhep királynőnek a sátra a Kairói Múzeumban, halotti sátra látható, tehát nagyon sok mindenre használták a bőrt, és persze még egy valamit majdnem elfelejtettem mondani, hogy a szíjakat is készítettek a kikészített bőrből, és ezek a szíjak különböző szerszámoknak a rögzítésekor is fontos feladatot töltöttek be. Tehát egyelőre ennyit, és akkor egy kicsit megint zenélünk, és utána átadom a szót Annának.
Hallgatóink, önök továbbra is a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják, abból is a Thotmesz művészeti műhelyt. Eddig miről volt szó? Eddig szó volt egy csodálatosan szép sírról, amire azonban nem csak a csodálatos szépség jellemző, hanem az, hogy rengeteg mesterművet, tehát mesteri munkát mutat be, a mai napon a bőrkikészítőkkel, tehát a tímárokkal foglalkoztunk. Hédi előadást tartott a szandálkészítésről, azután sor került a bőr, mint a kocsi, harci kocsi alkatrésze, és nekem itt hagyta házi feladatnak, hogy beszéljek még két dologról. Ő ugyanis elment előadást tartani az egyetemre. Először is szeretnénk beszélni a pajzsokról. Pajzsok igen-igen komoly szerepet játszottak az egyiptomi hadseregben, és a pajzsokhoz természetesen nem a vékonyan kikészített bőröket, hanem a keményebb bőröket használták, sőt, ezt a bőrt fa alapanyagra feszítették ki például. Aztán van még egy érdekes dolog, hogy a bírák, az egyiptomi bírák bőrtekercsre írtak. Az ember arra gondolna, hogy ugye ott az írnok ott szépen leírogat a dolgokat, a perekügyeit egyszerű papíruszra, de szó sincs róla. Ezek bőrtekercsek voltak azért, hogy megmaradjanak az utókornak. Most mert felmerült az előbb már a timsó kérdése, úgyis mint bőrkikészítő anyag. Hát a timsót a 19. dinasztia idején kezdték el használni. Előtte akáciát, valamilyen módon kikészített akáciát használtak. De most ehhez azért hozzátartozik, hogy Mezopotámiában már a harmadik évezredben használták a timsót, hát egy kicsikét lassacskán került el ide. Én a magam részéről ezt a bőrös dolgot befejezném, talán majd következő alkalommal folytatjuk a különféle mesterségeket, mert azért van jó néhány mesterség, amiről érdemes beszélni, hiszen igen érdekes szerszámok, igen érdekes rajzok maradtak fenn, amiből esetleg arra lehet gondolni, hogy nem is olyan sokat változott a világ, hiszen ezek a szerszámok részben a mai napig használhatók. Én a magam részéről arról szeretnék beszélni, meglehetősen kevés időm van rá, de azért arról szeretnék beszélni, hogy a múlt alkalommal galád módon megfeledkeztünk a Valentin napról. Jó, hogy Egyiptomban nem tartottak Valentin napot, de azért szerelem abban az időben is létezett, voltak szerelmes ifjak, és voltak szerelmes nők. Én a magam részéről az én kedvenc könyvemből, a Gyönyörűség dalainak kezdetéből, ez óegyiptomi szerelmes verseket tartalmaz, és hogyha hozzáférnek, akkor vegyék meg nyugodtan, mert valóban nagyon szépek. Kákosi László csinálta a nyelvfordítást, és Molnár Imre fordította számunkra élvezhetővé. Az első, az egy férfiúnak az ő, hogy is mondjam, szerelmi vallomása, aminek az a címe, hogy kezdete a szépszavú beszédnek, melyre Szobet Nehet temetőírnok írományai között találtak. Ezeket az írományokat pedig a Chesterbeatty papiruszon lehet olvasni. Tehát, ja, egyet szeretnék még megjegyezni, hogyha itt nővérről és fivérről van szó, akkor az nem annyit jelent, hogy valóban nővér és fivér, hanem a szerelmesek férfi vagy női tagja. Tehát a férfi ezt mondja. Ha e verseket itt a nővér házába viszed, házába szellőként belopózol, más arcot ölt, meglátod az utca, úrasszonyától rendbeszedődik a táj, vedd körül őt nótával, tánccal, jófajta itallal, így bírd le szeszélyét, amely úgyis meg se szelídül a sötétben. Azt mondja neked, majd végy a karodba, és ugyanígy kérlel virradatkor. Ha a verseket itt a nővérházába viszed, titokban szöksz közelébe, megteheted mindazt, ami vágyad, az ünnep járt a helyen. Szél fújja keresztül a csarnokokat, szél fú alá a hegyekből, semmi se rezdül a házban, s megérzed ott a nővér illatát, mely gyönyörű részegségbe borítja mindenki szívét. Aranyos pedig őt akkor neked adja, hogy teljessé tegye életedet. Nővérem nagyon ért a pányva vetéshez, mégsem adózik a csorda után, pányvát kerekít rám hajfonatával, szemével megragad engem, nyaklánccal gúzsba köt engem, gyűrűjével megbélyegez engem. Mit siránkozik egyre szíved? Csak érte áhítozom, megölelni szeretném. Ahogyan időtelen ámon, úgy jövök én hozzád, karomon lobog ingem. Mit művelt vélem a nővér, nem hallgathatom el. Hagyta, hogy álljak ott a kert kapujába, ő beszaladt. És nem mondta, kerülj be te kedves, néma, süket volt virradatig. Elmentem éjjel a háza elébe, bekopogtam, az ajtót nem tárta ki nékem. Ó, ajtón állók tündökletes éje, kinyitlak végre ma zár. Szomorú sorsom, te vagy ajtó, ártó szellemem is te vagy ajtó, neked áldoznék fel a barmunk, veled hódolnak előtted, túlkokat áldoznak a zárnak, hízlalt lipát retesznek, az ajtófélfa kegyétnek ünőt, zsírt a tolózár tiszteletére, állataink legjobb falátától gyarapodjon az ács pereputja, hogy zizegőn hátból készítse a zárat, szalmából a gyöngeret ezt, jöhessen a fivér bármely időben, tárva találja a házat, vászonnal vetve találja az ágyat, és benne lobogva a lányt, ki e szókkal járul elében, hajlékod-e ház, ó város urának büszke fia. Na hát, igen, hát ez egy meglehetősen férfias vers volt. No, nézzük, hogy egy leányzó mit válaszol, vagy hogyan gondol az ő szerelmesére. Ez szintén a Chesterbeatty papiruszon lehet találni. Azt mondja, hogy ó, jönnél bárcsak a nővérhez igyekezve, mint a királyi követ, ura elszóló szívvel már várja a jövését, szíve szomjú hozza a hírt, s ahány istáló szerszámját mind neki őrzi, lovak állnak készelétben minden pihenőben, felszerszámozó várják a sebes szekerek, nincsen az úton perc pihenése, Végül elér a nővér házának kapujához, szíve örömre derül. Ó, jönnél bár hozzám, mint király paripája, minden paripák köz kiszemelt legjobb paripája, minden istálok legderekabbja. Kivételezett ő mind az abrakolásnál, karcsú lábait ismeri jó ura. Amikor meghallja, hogy útra pattog az ostor, nem tűri tovább a veszteglést, nincs az a nagyszerű harcos, aki őt megelőzze. Megsejti ő, a nővér asszonyi szíve, nem lehet ő már nagyon messze. Ó, jönnél bárcsak a nővérhez, riadva szökkelve, mint a gazella, sivatagban, hogyha megűzik, lába repül, bár lankad a teste, remegés fut a tagjain át, mögötte lihegnek már a vadászok, körülötte csaholnak az ebek, a porpuha leple takarja előlük, míg sima ösvenyeket átszeli a folyót. Érd el az én védelmet adó kicsi házam, míg négyszer csókolni karodat van idő. Csak azért vagy itt, hogy szeressél szüntelenül, aranyosnak szabja rád ezt égi parancsa, ó, én drága barátom. Hát egészen meghatottam. No, aztán van még egy egészen rövid kis versecske, ez nekem nagyon tetszik, mert olyan kis aranyos. Az a címe, hogy kis pecsétgyűrűje csillan az ujján. Ez egy osztrakon, és ez az Ashmolean Múzeumban található. Az osztrakonról tudjuk, hogy ez egy ilyen cserép darab tulajdonképpen, vagy kő darab tulajdonképpen. No, ez a vers azt mondja, kis pecsétgyűrűje csillan az ujján, lótuszvirága leng a kezében. Megcsókolom őt mindenki előtt, országvilág, hadd tudja szerelmem. Bizony ő az, aki eloroszt a szívem, ki ha rám pillant, nyugalom száll le rám. Szerintem ez a legszebb a versek közül, és amit még el lehet ezekről a versekről mondani, hogy ezek nem olyan versek, amik arról szólnak, hogy akkor most Valentin napon én egy plüss macit viszek magamhoz, illetve hozzád, vagy virágot viszek hozzád, vagy valamilyen csudaszert, hanem az én szerelmemet viszem hozzá, az én vágyamat, az én türelmetlenségemet viszem hozzád, és vice versa természetesen a nővér, aki várja vetett ágyjal, és várja tárt karokkal a szerelmét. Hát lehet ennél szebb dolgot elképzelni? Nem tudom, talán egy kis kellemes zenével eljuthatnánk. Mert én a magam részéről, és hát természetesen Hédi nevében is szeretnék búcsút mondani önöknek. Legközelebb a következő pénteken találkozunk, vagy legalábbis remélem, hogy találkozunk. Remélem, hogy örömöt lelték benne. És akkor a viszont hallásra!
حبيبي آه بعز الليالي والأيام من شوقي إليك والله
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.